Kedves gyülekezet, szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai óránkon. Kérem, nyissuk meg Bibliánkat, Lukács evangéliuma 14. fejezeténél. És Lukács evangéliuma 14. fejezetétből a 7-től a 11. verszakkal bezárólag olvasnám a Szentírást. Lukács evangéliuma 14. fejezet 7. versétől a 11. És egy példázatot mondta a hivatalosoknak Jézus, mikor észrevette, mi módon válogatják a főhelyeket, mondván nékik. Mikor valaki lakodalomba hív, ne ülj a főhelyre, mert ne talán náladnál nagyobb tiszteletben álló embert is hívott meg az. És eljövén az, aki mind téged, mind azt meghívta, ezt mondja majd néked. Engedd ennek a helyet, és akkor szégyennel az utolsó helyre fogsz ülni. Hanem amikor meghívnak, menj el, és ülj le az utolsó helyre. Hogy mikor eljön az, aki téged meghívott, ezt mondja néked. Barátom, ülj feljebb. Akkor néked dicsőséged lesz azok előtt, akik veled együtt ülnek. Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik. És aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Eddig szólna az ige részletünk, és még körülményként, hogy mi is volt ennek a példázat elmondásának a körülménye, vessünk pillantást az első verszakra. Ott írja Lukács, hogy mikor is hangzott el ez a példázat. És lőn, mikor a főfarizeusok közül egynek házához ment szombatnapon kenyeret enni. Jézus Krisztus egy farizeus házához megy szombaton ebédelni, és lát valamit. Látja a vendégeket, ahogy helyezkednek. Keresik az előkelőbb helyet. Jézus ezt észreveszi, és egy ószövetségi példát mond el a hallgatóknak. Olvashatjuk itt is a lábjegyzetbe, példabeszédek könyve 25. fejezetében található az, amit itt elmondott. Azt gondolom, hogy ez a példázat nagyon egyszerű. Jézusnak mindegyik példázata az, de ez különösképpen. Mindenki érti. És az is nyilvánvaló, hogy a Bibliába azért került bele ez a rövidke történet, mert amire itt Jézus rámutat, az nem csak az ott lévő farizeusokra volt jellemző, akikről tudjuk, hogy sok rosszat ír a Biblia. Nem csak azokra volt jellemző, hanem a későbbi korok hívőinek is. A tanítványoknak, mindannyiunknak. Ugyanis Jézus Krisztus az emberi természetnek egy olyan jellegzetességéről ír, amely mindannyiunkban megtalálható. Arról, hogy tulajdonképpen ott mindenki azért válogatta helyeket, mindenki azért törekedett a főhelyre, mert erre saját magát tartotta alkalmasabbnak, és a másikat méltatlannak. Igen, a ki a nagyobb kérdésről, az önfelmagasztalás problémájáról beszél itt Jézus Krisztus. Erről az ősi átokról. Ősi, hiszen tudjuk, hogy még az emberi történelem, az ember megteremtése előtt már egy hatalmas angyalfejedelem szívében megfogan a semmiből az a vágy, hogy hasonló leszek a magasságoshoz, ahogy Ézsaiás könyvében olvashatjuk. Na persze, Lucifer nem Jézus Krisztus munkájában, nem Jézus Krisztus önzetlenségében és jellemében akart hasonló lenni. Nem, csak a dicsőségben, a hatalomban, a nagyságban. Átok, mert innentől beszélhetünk viszályról, irigységről, féltékenységről, elidegenedésről, összhang hiányáról és a többiről. És a legszomorúbb az, hogy ezt a hajlamot mi kaptuk szüleinktől, és sajnos mi is adjuk át a gyerekeinknek, akiket nagyon szeretünk. És azt gondolom, minden szülő tudja, aki gyerekeket nevelt, főleg ha nem egyedülit, hogy a szép gyermekkor hétköznapjai azok ezzel telnek el. Ki a nagyobb? A vitával, a veszekedésekkel. Azt gondolom, az elmondottak alapján, és Jézus Krisztus példázata alapján is, azt mondhatjuk el legelőször erről a kérdésről, hogy nekünk, akik hívőknek valljuk magunkat, hogy szeretnénk azok lenni, Jézus nyomdokaiba lépni, nekünk is egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy ez a probléma minket is érint. Ez bennünk is bennünk van. Nem mondjuk azt, hogy nincsen. Nem mondjuk azt, hogy csak a másikba látjuk. Mi bennünk ugyanúgy bennünk van. Csak mindenkinél másképp jelenik meg a mezítelenség rúdsága, másképp villan meg. Kinek ilyen mértékben, kinek olyan mértékben. De van, és álljunk szóba ezzel a kérdéssel. És annál is inkább mertem ezt kimondani, ezt a talán nehéz szavakat, mert Jézus Krisztus, ami megváltónk, sem szégyelte leírattatni a tanítványairól. Arról a 11 tanítványáról, akit ő hívott el személyesen, ő választott ki. Akiknek az volt a nagy feladatuk, hogy a keresztény egyház fundamentumait lerakják. Na ez a 11 ember, és természetesen Júdás is. Ezek az emberek ugyanúgy jellemző volt, ezekre az emberekre ugyanúgy jellemző volt ez a kérdés. És a tanítványoknak nem csak a Jézussal töltött éveit szőtte át ez a kérdés, ez a probléma, a vitatkozás, hogy ki a nagyobb. Nem. Még az utolsó vacsorán is erről volt szó. Tudjuk az evangéliumokból, hogy az utolsó vacsorán, amikor Jézus Krisztus a golgotai áldozata előtt állt, már csak órái voltak vissza, a tanítványoknak két fő gondja volt. Az egyik gondja az volt, gondjuk, hogy ki ül a mester mellé. Hol a helyem? Azt hiszem, tudjuk, hogy ez hány éves gyerekek problémája. A másik kérdésük az volt, és a másik gond, hogy senki nem akarta megmosni sem a mester lábát, sem a társaik lábát. Igen, ilyen az emberi természet. A mester mellé, mert az dicsőség, oda mindannyian szívesen ültek volna. De ugyanennek a mesternek a lábát megmosni, mert ez szolgai munka, ez már nem fért bele az ő elképzelésükbe. Leírattatott az evangéliumokban. Őróluk is. A mai Isten tiszteleten arról szeretnék beszélni az ige alapján, hogy hogyan lehet ezt a kísértést legyőzni. Hogyan lehet, mert le kell győzni, hiszen a Bibliánk arról beszél, hogy az örök életben semmi tisztátalan nem mehet be. Ezt a kérdést úgy próbáltam megközelíteni, illetve a választ, hogy egy példát szeretnék hozni, egy próféta életét, hogy beszéljenek a szavai, beszéljen a tette, egy pozitív példát. Ez a próféta hasonló emberi természettel született, mint mi. Ugyanúgy ő is örökölte a szüleitől. De mégis azt láthatjuk, hogy mivé vált ez az ember, milyen tudott lenni az Isten kezében. Ez az próféta keresztelő János volt. Életét röviden tekintjük át, és csak ennek a kérdésnek a kapcsán nem térünk ki részletekre, sőt, igéket is csak megemlítek. Lukács evangéliuma, János evangéliuma első fejezeteiben található zömében a gondolatok. Legelőször János életéről, amikor beszélünk, nem is őról, ővel kell kezdeni, hanem szüleivel. Zakariással és Erzsébettel. Nem véletlen, hogy ők lettek a szülei. Hiszen nagyon sokat köszönhetett nekik. És hogy ezt a kísértést legyőzze János, és ebből azt értettem meg, hogy nekünk szülőknek is van feladatunk, hogy a gyermekünk hogyan gondolkodik majd magáról, hogy hogyan veszi ezt az akadályt, ami ő benne is benne van. Zakariás a következő hírt kapja egy angyaltól, hogy gyermeke születik, gyermekük születik majd. És egy szülő, amikor azt hallja, ráadásul egy angyaltól, aki Isten mellől jött, egy szülő, aki elfogult, én is az vagyok, akinek a gyereke a legszebb és a legjobb, mert egy szülő azt kapja hírül, hogy gyermeke fog születni, aki hatalmas ember lesz az Úr előtt. Hatalmas prófétai szolgálatot szán neki az Isten, sőt, Illéshez hasonlítja az angyal. Na most egy ilyet mondanak egy szülőnek, egy leendő szülőnek. Elgondolkoztam azon, hogy én mit tettem volna. Az Isten dicsőítettem volna, vagy dicsekedtem volna. Zakariás persze nem tudta, hiszen néma volt a gyermek megszületéséig, de csendesen büszkélkedhetett volna. Olvassuk el majd Zakariás énekét, az imádságát, amikor a gyermek megszületik, hogy Zakariás csak az Isten szeretetéről beszél, csak az Isten irgalmáról, háláról. Egy cseppnyi büszkeség nincs a szívében, a szavaiban, a gyermek iránt, aki majd hatalmas lesz. Mindamellett, hogy beszél arról, hogy igen, nagy munkára szánja az Isten, próféta lesz. Azt értettem meg Zakariás imádságában, és egyáltalán mindarról, amit olvashatunk Zakariásról és Erzsébetről, hogy fiúk egy olyan légkörben nőtt fel, ami segített ennek a gyermeknek leküzdeni ezt az akadályt. Egy olyan légkörben nőtt fel, ahol nem ő volt a központ. Nem ő volt a központ, noha szerették és gondoskodtak róla természetesen. Nem őt dicsőítették, hanem az Istent elsősorban, az életükkel, a szavaikkal. És ezt a gyermeket kezdettől fogva arra tanították, hogy a képességeket és a talentumokat az Isten szolgálatában lehet legjobban kamatoztatni. Igen, van ennek az életnek célja minden gyerek és minden ifjú életében. És János nyilván már kora gyerekségétől fogva tudott arról, hogy mire szánta őt az Isten. És ennek ő alávetette magát, hogy igen, elfogadja az Istentől adott feladatot. Egy ilyen légkörben nőtt fel János. Ilyen légkörben töltötte a gyerekségét. Ez kapta útra valóul a szülőktől. Aztán az ő életében is eljött az ifjúkor, amikor már nem a szülők döntenek, ahogy a mi ifjaink is elmennek máshova tanulni. Máshol élik az életüket. Már egyre kevesebb a hatás, amit mi gyakorolhatunk. Én az ő ifjúságából, János ifjúkorából három dolgot emelnék ki, ami segített neki, hogy legyőzze a ki a nagyobb kísértést. Az első dolog az, hogy a pusztában készült a prófétai szolgálatra. Tudom, hogy a mi gyermekeink és ifjaink nem mehetnek a pusztába. Ő elment azért, mert tanult. Innen is tanult az Isten jelleméből, ami körülvette őt. Ezt mindannyian mi is megtehetjük. De ment azért is a pusztába, mert igyekezett elzárni az utat a kísértőtől, hogy minél kevesebb érje őt a gonosztól. És én azt gondolom, hogy ezt a mi ifjaink is megtehetik. Az ő kezükben van a döntés, hogy melyek azok a kapcsolatok, melyek azok a helyek, melyek azok a programok, amiket nem lehet felvállalni, ahol le kell zárni az utat a kísértőtől. Ez az ő kezükben van. Felmérni ezt józansággal, ha kitűzöm célul, hogy az örök élet szeretnék menni. Józanul, Istentől kérve tanácsot, zárni a kapukat, amit lehet. Persze ez nem azt jelenti, hogy búrában lehet nekik élni, és János sem élt búrában. Ő pontosan tudta, hogy mik az emberek gondjai. Tudta, mit kell válaszolni a vámszedőknek, a katonáknak. Ő nem élt egy teljesen magányos farkasként a pusztában. Ismerte az embereket. A második dolog, amit kiemelnék az ifjúságából a puszta mellett, ez a Biblia kutatás. Ezen nőtt fel. Ő innen értette meg, nyilván a Jóisten vezetésével, hogy mikor lép majd fel a Messiás. Tegnap a gyermekem hazajött, nem nálunk tanul, és este azt arról beszélt, hogy anya, most ezen a héten nem tudtam annyit foglalkozni az igével, annyi dolog van, és annyi tanulni való. Igen, mondtam neki, tudom, hogy nagyon sokat tenni való, látom én is, sokat tanulni való. Arról próbáltam őt meggyőzni, a szívére szólni, hogy a Biblia számotokra is, ahogy számunkra, az összekötő kapocs az Istennel. És sajnos ez úgy jelentkezik a probléma, hogy csak lassan, lépésenként távolodunk. És észre se veszed, csak egy picit más a gondolkodásod. Csak egy picit már nem úgy látod a dolgokat, mert nem tudod olvasni az igét. És észre se vesszük, és észre se veszik, és eltávolodnak az Istentől. És ahogy nekünk is, és nekik is, mondtam neki, a barátságot ápolod telefonon, levélben, e-mailben, az Istennel való kapcsolatot is ápolni kell, mert elhal. János is ezen nőtt fel, ebből tanult. A harmadik dolog, amit szeretnék kiemelni az életéből, a mértékletesség és az önuralom. Ezt tanulta, és később ő maga is ezt gyakorolta. Mértékletesség. Mi köze ennek az önfelmagasztalás csicskos vágyához? A ki a nagyobb kérdésnek? Azt gondolom, hogy nagyon sok. Az önuralom, a mértékletesség nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a gyerekek, az ifjak és mi is ne csak hallgassuk a szavakat, ne csak olvassuk a Bibliát, ne csak eljöjjünk az Isten tiszteletre, hanem nagyon fogékony lelkülettel fel is fogjuk, amit az Isten üzen. Hogy érzékeny legyen az idegrendszerünk az Isten szavára. És ne csak érzékeljük, hanem tudjunk is neki engedelmeskedni. Legyen hozzá erőnk, hogy meg is tegyük majd egy alkalmas pillanatban, amikor szükségeltetik. János is gyakorolta ezt. És ezért volt az, hogy érzékelni tudta a Messiás nagyságát, dicsőségét, az ige, az Ószövetség sorain keresztül. És János emellett a dicsőség mellé állította önmagát. És elhelyezte, pontosan elhelyezte önmagát a megváltó mellett. És ezt azért is mondom el, mert tudom magamról, hogy a gyerekeket erre nevelni a mai világban, ahol minden a szem és a szájnak van, ez egy nagyon sziszifuszi munkának tűnik. De van értelme, de van haszna. Ez gyümölcsöt fog hozni. Lehet, hogy nem most. Lehet, hogy nehéz. De majd meghozza a gyümölcsét, a mértékletesség. János úgy készült erre a hatalmas prófétai munkára, ahogy minden gyerek készülhet. Semmi olyan eszköz nem volt az életébe, semmi olyat nem tett, amit a mi ifjaink, a mi gyerekeink nem tehetnének meg. Az Isten segítségével természetesen. Hiszen tudjuk, hogy őket is nagy feladatra szánja a Jóisten. Erre készülni kell, és készülniük kell nekik. János, ahogy mondtam, Dániel proféciáit ismerve Szentlélek vezetésével, Tiberius császár 15. évében, uralkodásának 15. évében fellépett, és hirdette a messiást. És amikor Jézus eljött a Jordán partjára megkeresztelkedni, nagyon érdekes volt számomra, hogy János pontosan, és itt van ennek a lelki érzékenységnek a jelentőség, amiről beszéltem az előbb, János már akkor felismerte a messiást, amikor még nem volt a mennyei hang, nem volt a galamb. Felismerte azt a lelki tisztaságot, a tiszta jellemet, a tökéletességet. És milyen fájdalmas, hogy ember tömegek voltak ott, amikor a mennyből az Atya szólt, de csak néhány ember hallotta. Pedig a proféciákat szinte minden izraelita olvasta és tudta. És amikor Jézus ott volt, és meglátta János ezt a tisztaságot, ennyit mondott, ékem kell általad megkeresztelkedni. Nem vagyok én méltó arra, hogy én téged megkereszteljelek. Ez egy őszinte vallomás volt János szájából, ezért irattatta le a Jóisten. És sokszor úgy érzem, hogy a mi szánkból is elhangzanak hasonló dolgok. Igen, Uram, bűnösök vagyunk. Igen, Laodíciában vagyunk. De én azt gondolom, hogy ez egy kegyes mondat, semmi több, akkor, ha nincs mögötte küzdelem. Ha nincs mögötte más, csak ez az elmondott, kimondott szép beszéd, ami igazából jellemzünk ránk, de mégis kevés és mégis üres, ha nincs mögötte odaszánás és törekvés. Jánosi nem ilyen volt, Jánosi őszinte volt. Ő küzdött a kísértések ellen és a bűnök ellen. Jánosnak a népszerűsége egyre nőtt. A nép tolongott körülötte, sereglettek az emberek hozzá, hallgatni őt, megkeresztelkedtek általa. Jézus élete könyv írja, hogy egy ideig nagyobb befolyása volt, mint a nemzet vezetőinek, papjainak, fejedelmeinek. A csúcson volt János. Amit elérhet egy ember, azt ő ott elérte. Őt hallgatták, rá voltak kíváncsiak, megkeresztelkedtek általa. Elgondolkoztam azon, hogy ott a csúcson, amikor ott van egy ember, János ott volt. Nem volt benne egy pici dicsekedés sem. Egy kis önelégült válvelegetés, csak egy pici visszaélés a hatalommal. Csak úgy halványan érzékeltetni azt, hogy igen, az én kezemben sok minden van. Hatok emberekre. Amikor a nép vezetői eljöttek hozzá, és megkérdezték tőle, hogy ki vagy te? Te vagy a Krisztus? Nem, nem én vagyok, felelte. Illés vagy? Próféta? arra is azt mondta, hogy nem. Pedig az volt, próféta volt. Tudta, hogy Isten hívta el erre a szolgálatra. Mégis az önvallomása csak ennyi volt. Én egy kiáltó szó vagyok. Még csak nem is egy mondat. Még csak le sem írják. Csak kimondják, csak elhangzik gyorsan, hogy felhívja a figyelmet valamire, valakire. János ott a csúcson teljesen a háttérbe tudott maradni. A nagy népszerűsége mellett, és ez egy csodálatos magaslat. Ez nem természetes, ezt ne úgy gondoljuk, hogy persze benne van a Bibliában, hát keresztelő János csak ilyen lehetett. Nem, ez nem természetes. Ő ugyanolyan volt, mint mi. Ez az Isten munkája volt. De hatalmas volt. Hatalmas erkölcsi magaslat volt, amit itt Jánostól látunk. Hogy nem volt a szavaiban, az életében semmiféle praktika, hogy a középpontba helyezzem magam. Semmiféle eljárás, hogy tiszteljenek, hogy rám figyeljenek. Egy kis figyelemfelkeltés. Hát hol van az emberi becsvágy, ami bennünk van? Hol van a feltűnési vágy? Hol volt János életében? Könnyű nagy hatalommal élni? Könnyű a csúcson lenni? Könnyű dicsőséget, tehetséget, sok-sok ismeretet elhordozni? Hatalmat? Könnyű egy közös munkában, mondjuk az Isten munkájában, elfogadni azt, hogy a másik ötlete jobb? Hogy ne az én akaratom legyen meg, könnyű fejet hajtani ezelőtt, hogy a másiknak jobb a gondolata? Vagy azt mondani, hogy én az Isten munkáját végzem, és én mehetek egyedül, a saját elképzelésem szerint, hiszen jót csinálok. Könnyűek ezek a dolgok? Én azt gondolom, mindannyian tudjuk erre a választ. Csak úgy lehet itt a csúcson megmaradni. Csak úgy lehet megállni az Isten előtt, ott fent a hegytetőn. És János is így tudott, hogy szüntelenül a megváltó vonzás körében élt, és csak hozzá hasonlította magát. Szeretném ezt a csakot újra aláhúzni. Nem máshoz, nem más emberekhez, csak az ő tisztaságához és az ő jelleméhez, senki máshoz. Ahogy ezt ő meg is fogalmazta, János evangélium első fejezetében olvashatjuk, aki utánam jön erősebb nálamnál, nem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam. Aztán János életében eljött a fordulat. A hanyatlás ideje. A dicsőség kezdett elmúlni. Vajon ezt hogy hordozza ez a nagy próféta? Vajon most hogy áll meg, amikor a tömeg kezdett Jézus felé fordulni? Amikor Jézus tanítványai gyarapodtak, az ő tanítványai pedig pártoltak át hozzá, Jézushoz. Nyilván ezt János is pontosan látta. De ha nem is látta volna, a tanítványai jelezték neki, figyelmeztették rá. És itt nyissuk ki Bibliánkat, mert szeretném ezt a szakaszt felolvasni János evangéliuma 3. fejezetéből, hogy hogyan is hangzott el ez a párbeszéd. János evangéliuma 3. fejezet 26. versét olvasom, amely az Újszövetség 112. oldalán található. János evangéliuma 3. fejezet 26. versszakát olvasom. És mentek Jánoshoz a tanítványai, és mondták neki: Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tetti, ímé az keresztel, és hozzámegy mindenki. Érezzük a lelkületet, ugye? Nyilván féltékenység volt a tanítvány, János tanítványaiba. egy kis irítség. Elgondolkoztam ismét, mint oly sokszor, míg ezt a gondolatmenetet végig vettem, hogy én vajon mit csináltam volna. Én mit csinálok akkor, amikor én kezdek háttérbe szorulni? Amikor a szolgálataimat már nem kérik? Amikor van más jobb? Hát belül háborgok. Kívül persze az ember igyekszik, hívő ember módjára ezt palástolni. Jánosnak is elég lett volna csak egy kicsit sajnáltatni magát. Csak egy picit hangot adni a csalódásának. Elég lett volna csak egy apró felsajdulása az önszeretetnek. Pontosan ahhoz lett volna elég ez a halvány jel, hogy a tanítványok szívében felerősödjön ez a féltékenység és irigység, és minden tönkre tegyen a gonoszság, a versengés szelleme. De János nem tette ezt. Jánosnak a válasza megszégyenítő volt. Ezt olvassuk a folytatásban. 27. verstől olvasom a 30-ig. Felelt János is mondta, az ember semmit sem vehet, hanem ha mennyből adatot néki. Ti magatok vagytok a bizonyságaim, hogy megmondtam, nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy ő előtte küldettem el. Akinek jegyese van, vőlegény az. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömöm immár betelt. Annak növekedni kell, nékem pedig alább szállanom. Annak növekedni kell, nékem pedig alább szállanom. János nyugtázta, hogy az ő munkája célhoz ért. Az ő munkája sikeres. Mi ennek a jele? Hogy ő háttérbe szorult. És az Isten fia dicsősége kezdett növekedni. És a legszebb és a legcsodálatosabb ebben az, hogy ennek őszintén tudott örülni, képmutatás nélkül. Elvégeztem a munkát, amit az én Istenem rám bízott. És mi emberek hasonló helyzetben mit teszünk? Jézus élete könyvből szeretnék egy bekezdést felolvasni a 145. oldalról, amely így hangzik. Isten elhív valakit egy bizonyos feladatra, és amikor képességei szerint elvégezte azt, az Úr másnak adja tovább a munkát. De János tanítványaihoz hasonlóan sokan úgy érzik, hogy a munka sikere az első munkástól függ. A figyelem az isteni helyett az emberire összpontosul, féltékenység üti fel a fejét, és Isten műve kárt szenved. Akit pedig ilyen túlzóan tisztelnek, azt az önhittség veszélye fenyegeti. Nem fogja fel, hogy Istentől függ. Az embereket arra tanítják, hogy emberi vezetésre építsenek. Így aztán tévedésbe esnek, és eltávolodnak Istentől. Isten művében nincs hely az önfelmagasztalásnak és rangkérdésnek. Az Úr időről időre különböző embereket alkalmaz, akiken keresztül a legjobban valósulhat meg az elképzelése. Boldogok, akik hajlandók megalázni énjüket, és keresztelő Jánossal együtt így szólni, annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom. Az író itt arról beszél, hogy az egyházában, minden korban a probléma gyökere pontosan ebből ered, az önfelmagasztalásból. És itt arról is beszél, hogy nem csak az a bűn is Isten előtt, amikor én felmagasztalom magamat, hanem az is bűn, ha másikat felmagasztalom. Hiszen önhittségben, ahogy fogalmaz itt az író, önhittségbe kergethetem, és tényleg elhiszi, hogy nélkülözhetetlen ember. Pedig nélkülözhetetlen ember nincs. Mindenki pótolható. És Isten mindenkit tud is pótolni. János életére visszatérve nem ért véget a lejtő. Börtönbe került, és átélte élete nagy csalódását, hogy nem szabadította ki Jézus. Ugyanakkor szintén csodálatra méltó az, hogy ott a börtönbe, amikor meginog egy kissé, elég Jézusnak csak egy halvány feddése. És már is megerősödik újra hitében, a megváltóba vetett hitében. És ennek a hatalmas prófétának az élete tényleg megalázó módon zárul. Egy féltékeny asszony bosszújából elpusztítja Heródes, és tivornyázó urak elé kerül a feje. Tényleg megalázó. De Krisztus igazolta hű tanítványát, prófétáját, és elismerte hatalmas munkáját. Azt mondta róla, bizony mondom néktek, az asszonyoktól születettek közül nem támadott nagyobb keresztelő Jánosnál. Mi volt tehát az oka? Összegezve, hogy Isten előtt ő ilyen nagy tudott lenni. Visszaidézek Lukács evangélium a 14. fejezetére, amikor Jézus a példázat után azt mondta, mert mindenki, aki magát felmagasztalja, aki magát megalázza, bocsánat, az felmagasztaltatik. Igen, az Isten minden embernek szán dicsőséget. Minden embernek szán koronát, de majd az örök életbe, és nem itt. De előtte mindannyian, akik igyekszünk az örök életbe, mindannyiunknak meg kell küzdeni a teljes alázatot, hogy elérjük azt. Hogy mik ennek az eszközei? Hát igen, a sikertelenség, a kudarc, a háttérbe szorítás, a más a nagyobb, más a jobb, nem kellek. Ezek az eszközei. Ez fájdalmas? Igen, fájdalmas. De a mennyi az mindent megér. De nemes és szép ez a küzdelem. Isten nem tud bennünk másképp munkálkodni, nem tud hatalmas dolgokat véghez vinni általunk, ha önszeretet, önfelmagasztalás van bennünk. És gondoljunk csak bele, hogy vágyódunk a késői esőre. Hatalmas dolog lesz. Vágyódunk, de még az Isten nem adhatja meg, míg ez a küzdelem nem folytatódik bennünk, nem zajlik. Most még szeretetből visszatartja a késői esőt. Mert lehet, hogy nem őt dicsőítenénk, hanem önmagunkat. És így is fejeződik be Jézusnak a Lukács evangéliumában idézett mondata, mert mindenki, aki magát felmagasztalja, az megaláztatik. Ha mi nem vesszük fel a küzdelmet, a büszkeség ellen, ha belekeveredik a szolgálatunkban a feltűnési vágy, az a gondolat, hogy én feltétlenül szükséges vagyok ott, én jobban tudom, ekkor az Úr kénytelen félretenni bennünket. Pedig nekünk is az a feladatunk, olyan feladatunk van, olyan küldetésünk van, mint keresztelő Jánosnak. Készíteni az Úrnak az útját. És én azt gondolom, hogy nekünk már rég nem ismeretekre van szükség. Megvan minden ismeretünk. Nekünk már csak egyetlen szívbéli változásra van szükségünk. És a tékozló fiúnak egy gondolatával szeretném zárni az Isten tiszteletet, amely rávilágít arra, hogy mi is ez a szívbéli változás. Lukács evangéliumából olvashatjuk, hogy a tékozló fiú, amikor a vájúhoz került, a moslékos vájúhoz, ezt gondolta magában, akkor, amikor volt elkölcsi bátorsága szembefordulni önmagával, akkor azt gondolta magában, hogy visszamegy az atyához. És így ezt mondta, ezt gondolta, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Ezt a gondolatot nem tudta elmondani az atyának, de a fiúban az volt, hogy nekem jó, ha béres leszek. Én akkor is oda megyek, akkor is szeretnék ott lenni, csak hogy melletted lehessek, a te házadba, béresként is akár. Adja meg a jó Isten mindannyiunknak, hogy megtapasztaljuk ezt a szívbéli változást. Amen. Teremtő Istenünk, hálás szívvel mondunk, Urunk, köszönetet, hogy tanítasz bennünket szüntelenül. És te azt kívánod, és azt szeretnéd, hogy mindannyiunk megállhassunk te előtted, fiatként, tökéletes, tiszta jellemmel. Köszönjük Istenünk néked, hogy gondod van ránk, és mindannyiunk életébe szeretnéd, ha ez az igazi változás létrejönne bennünk. Istenünk, köszönjük neked, hogy olvashatunk a Bibliából, az evangéliumokból, Keresztelő János életéről. Hogy bármilyen lehetetlennek tűnik, ha magunkra tekintünk, látni magunkban, igen, látjuk az irigységet még, néha a féltékenységet, ennek sok-sok megnyilvánulásait, lehet, hogy kicsi, lehet, hogy apró, de Urunk, látjuk, hogy ott van. De Urunk, most megértettük, hogy mi is, én is, mindannyiunk, mindezek mellett, ennek hátterében mégiscsak eljuthatunk hatalmas erkölcsi magaslatokra. Olyanra, mint a te fiad, olyanra, mint Keresztelő János. Urunk, megértettük azt is, hogy nekünk feladatunk van ebben, akkor is, hogyha magunkra van gondunk, akkor is, ha gyermekeink vannak. Urunk, segíts megadni nekik is az útra valót, olyat, amit Keresztelő János szülei adtak. Segíts, Urunk, megérteni a tanítást János ifjú koráról, nekünk is, az ifjainknak is. És Urunk, mi is szeretnénk téged dicsőíteni. Noha lehet, hogy nem állunk ott fönt a magaslaton, de ott, ahol vagyunk, a munkahelyen, a gyülekezetben, és bárhol. Szeretnénk olyanok lenni, mint amilyen ő is volt. Szeretnénk, hogyha nekünk is tudnád azt mondani, hogy jól van, jó és hű szolgám. Sokra bízlak majd ezután. Urunk, de segíts nekünk azt is megérteni, hogy a magaslatokhoz út vezet. Ez fájdalmas út, de csak ez a megoldás. Segíts, hogy ne lázadozzunk ellened, a sorsunk ellen, hanem hogy elfogadjuk a gyógyszereidet, amely segít nekünk ezt az önfelmagasztalást leküzdeni. Urunk, légy irgalmas népedhez, hogy minél előbb eljöhessen a felüdülés ideje, hogy te megáldhassál bennünket. Ezt várjuk tőled, ezt kérjük tőled. Jézus Krisztus nevében. Amen.